Réti Barnabás színész a vendégem, akiről mondhatnám azt is, hogy színész rendező, de inkább azt mondom, hogy színész, aki rendezett már, meg rendezi időnként, ugye? Jobb ez így.
Igen, szia, és köszöntöm a hallgatókat.
Örülök, hogy itt vagy. Azt tudni kell, hogy neked elég sok a külföldi elfoglaltságod, és ezért aztán kellett várnom egy kicsit erre a randevúra, de nem baj, megérte, mert itt vagy, és most fogunk tudni beszélgetni sok mindenről, ami veled kapcsolatos, és ami én azt mondtam, hogy az állandó önfejlesztés az önmagad képzésével, illetve nemzetközi porondon való jelenléttel kapcsolatos. Azért az már jó ideje benne van az életedben, ugye, hogy te megmutasd magad külföldön, sőt, el is mentél Londonba élni, dolgozni.
Így van. Előtte New Yorkba. Nekem ez régi gyerekkori álom volt. Én ugye így a 80-as években voltam gyerek, és így főleg a rendszerváltás környékén kezdtem nagyobb lenni, és ugye rettenetesen hatott rám az amerikai kultúra, az amerikai filmek, az angol filmek, illetve az a színház, meg színházi irodalom, ami onnan jött, és én a mai napig ennek a rajongója vagyok, úgyhogy én már akkor úgy képzeltem el, hogy én majd megpróbálom kint, és megtanulom, amit lehet. Úgyhogy angolos iskola, speciális angol tagozat, illetve két tannyelvű gimnázium, és akkor utána a Színi Akadémia után kimentem egy rövid időre New Yorkba tanulni, és ott hallottam vissza azt, meg azt a gondolkodásmódot, amit én előtte abszolút hittem, meg gondoltam erről a szakmáról. Amit megmondom őszintén, hogy előtte itthon, az itthoni képzésben nem, tehát ennek teljesen az ellentétét kaptam.
Na, akkor nevesítsd, hogy mi az, amit hallottál és láttál, és akkor mi az, ami ennek az ellentetje itthon.
Hát ha kiindulhatok abból a felkompból, amit itt hallottam, mielőtt megjelentem, hogy valaki, aki valaki.
Ja, igen.
Nagyon, nagyon szép és kedves hízelgő felkomf. Tehát, hogy az az elsődleges dolog, hogy amiben én hiszek, és amit kint is tanítanak, az, hogy mindenki valaki. Tehát az ember az egyéni és megismételhetetlen. Senki nem tudja neked megtanítani, vagy megmondani azt, hogy neked milyennek kell lenned. Azt csak te tudod. És abban hinni is kell, hogy ami belül van, az elég. Ugyanis az egy felsőbb adottsága. Megszülettünk, valamiért itt vagyunk a világban. Az, hogy ezt a kapacitást az ember hogy tudja kihasználni, mennyi munkát tesz bele, mennyire képes a saját korlátait leszedni, abban már tudnak neked segíteni. És az megy tovább. Itthon pedig én azt éreztem, hogy azt súlykolják belénk, egyébként nem csak a színiskolában, hanem valahogy maga a szocializáció ilyen volt, hogy te sosem vagy elég, te mindig hunyászkodj meg, majd valaki nagy ember megmondja, hogy te jó vagy-e vagy nem, és majd engedélyt ad, vagy validál téged ahhoz, hogy te azt csináld, amit szeretnél. És ez, megmondom őszintén, rettenetesen rosszul hatott rám, már gyerekként, és a Színi Akadémián meg pláne. Ezért nem is szerettek annyira szerintem a tanáraim, mert ugyan én nagyon alázatos, meg keményen dolgozó vagyok, meg abszolút tisztelek mindenkit, és tisztelettel is viselkedem akár a tanárokkal, idősebbekkel, bárkivel, de mégis szerintem érezték azt, hogy engem nem lehet azokkal a módszerekkel úgymond megfogni, vagy megtörni, amit ők alkalmaztak. Úgyhogy én nagyon ragaszkodtam ehhez az értékrendhez, amit én gondoltam erről a dologról. És amikor kimentem Amerikába, vagy aztán később Angliába, egyébként a mai napig én mai napig színész tréningekre járok, most is egy amerikai iskolába járok itt Budapesten, egy nemzetközi iskolába, és ott mindig ezt hallottam vissza, hogy bízz abba, hogy az elég, ami benned van, csak ebbe tegyél rengeteg energiát, ezzel dolgozzál, ezt fejleszd, és amikor azt érzed, hogy valami nagyon kényelmetlen, vagy a komfortzónádon kívül esik, akkor azt próbáld meg, és mindig lépj bele, és ha elbuksz, semmi baj, a következő jobb lesz, és megyünk tovább.
Szóval éppen nem csak egy szakmára kellene, hogy iránymutatás legyen, és amit mondtál, a nevelési módszereket, amit tapasztaltál, az sem egy szakmára igaz, tehát hogy valahol ez a mi generációnkkal ez történt, de egyébként feltétlenül az előttünk lévőkkel is, tehát hogy az a fajta látásmód, hogy majd, hogyha lenyomunk a víz alá, akkor nagyobb erővel akarsz feljönni, ez működik, és ezt működtetik, vagy működtették, és igen, csak közben van egy, és egyébként meg is történhet, hogy sokkal nagyobb erővel fogsz feljönni a víz alól, csak kérdés, hogy közben mennyi sérülés szedsz be, mennyi fájdalmad van, de hát szerintem bőven elég sportolókkal beszélgetni erről, olimpikonokkal, akik, akik lehet, hogy ott álltak, tehát van olyan, akiről tudom, hogy ott állt az aranyjal a nyakába, és közben volt mögötte 10 olyan év, ami csak is arról szólt, hogy folyamatosan ütötték, vágták azért, hogy ez kijöjjön belőle, és akkor azt képzeljük, hogy ez ezért jött ki belőle, de hogy nem biztos, hogy csak ez az út van.
Igen, abszolút nem csak ez az út van, és meg kell, hogy mondjam, hogy az a tréning, amiben én részt vettem Londonban évekig, vagy akár Amerikában, az egyébként ugyanilyen kemény, tehát hogy azt senki nem azt gondolja, hogy ott simogatják az embert.
Csak
egy olyan módszertannal, meg egy olyan pszichológiai empátiával állnak hozzád, és az alaptézise maga az, hogy nem akarnak megváltoztatni, hanem pont, hogy a valódi énedet, a valóságodat, amit csak te tudsz, amit nem lehet megtanítani, mert csak te tudod, mert az egyéni, azt erősíteni. És egyébként szerintem ez az egész élethez, ez nem csak a színészethez, mindenhez az életben nagyon fontos, hogy az önazonosságodat a maximumra tud, a bátorságodat megedzd annyira, a sebezhetőséget, amit mint egy negatív felhanggal gyengeségként élünk meg, vagy értelmezünk, a sebezhetőség, az érzékenység, az igazából az emberi oldalunk. És egy színésznek, vagy bármilyen művésznek az az a tőkéje, az az, amivel dolgozik. Tehát én azt nem rejthetem el, vagy nem, hanem inkább fegyvert kell belőle kovácsolnom, és meg kell mutatnom. Mert akkor történik majd meg az a katarzis, amitől a néző mondjuk azt mondja, hogy igen, én is érzek így. Vagy igen, bennem is van ilyen fájdalom, bennem is van ilyen harag, bennem is van ilyen szerelem. És akármi. Mert ezek olyan örök emberi dolgok, amik mindenkiben megvannak. És ezek azok a dolgok, amitől majd a néző, egy hétköznapi ember mondjuk, azt érzi, hogy igen, én is érzek így, akkor ezzel nincs is semmi baj, akkor megmerem mutatni, akkor kimerem fejezni, akkor nem kell eltüntetnem az érzéseimet, meg az érzelmeimet, amit rettenetesen fél mindenki, hogy ugye próbálja bezárni, és ugye, hogy ne ítéljenek meg, ne lássák, hogy nekem is fáj. Ez rettentő káros.
Nagyon, viszont arra kell gondolnom abból, amit mondasz, hogy te már gyerekként is hitted, hogy nem ez az út, hogy akkor neked viszont volt valami olyan közeged, akár kicsi gyerekkorban, közvetlen környezetedben, ahol te ennek az ellenkezőjét kaptad, tehát ezt a támogató, terelgető, szerető nevelést vagy látásmódot, mert ugye általában, és azért mondom, hogy senki ne értse félre, ez nem pejoratív, de így nőttünk fel, hogy a családban is mindig az volt a mondás, hogy gyorsabban, magasabbra, erősebben, és ha nem tudod, akkor aj, Istenem, gyerünk már, tehát nem az, hogy te erre képes vagy, hanem ne legyél béna, tehát hogy más az attitűd.
Igen, én szerintem megkaptam mind a kettőt. Engem is rengeteg bántásért, és nagyon nehéz is volt ezeket helyre raknom az életemben. Mind az iskolában, a tanároktól, apukám is egy nagyon szigorú ember, megvan a saját módszere arra, hogy ő hogy képzeli el a nevelést, főleg egy fiúgyerek nevelését, amivel rengeteget küzdöttem, és ez főleg kamaszkoromban volt már kellemetlenebb. De mellette ugyanúgy kaptam támogatást, tehát olyan szinten, hogy bennem mindig hittek, és mindig támogatták azt, amit szeretnék. Tehát arról nem volt probléma, hogy én mondjuk meggyőzzem az én lovas szüleimet, hogy én nem lovagolni akarok, hanem színész akarok lenni, vagy én verseket akarok írni, vagy rendezni akarok. Tehát, hogy a művészi ambíciókkal semmi problémájuk nem volt, ezt abszolút támogatták.
Ja, akkor te nem voltál cseppürágózva, meg a legyen nem, neked tisztességes szakmád, de szokott lenni, tudod.
Nem, viszont nem volt körülöttem olyan közeg, ami ezt nagyon tudja úgymond támogatni, vagy oktatni. Tehát én Szegeden nőttem fel, Szegedre jártam iskolába, ott nem volt olyan drámatagozat, tehát én angolos iskolába jártam, ami egyébként nagyon jó volt és fontos, de én 18 éves koromig úgy komolyan nem tudtam foglalkozni a színészettel, vagy a drámával, azon kívül, hogy nagyon jó voltam irodalomból, és próbáltam mindent megnézni, meg meghallgatni, amit lehetett. De például a nagymamám nagyon támogatott ebben a mai napig egyébként, most már 91 éves, és vele tudok a legjobban beszélni ezekről a dolgokról, mert ő benne van egy ilyen színészi véna, és ő majdnem színésznő is lett annak idején, csak az ő fiatalsága idején még azt mondta a nagymama, az ő anyukája, hogy a kurvákból mennek színésznőnek. Úgy már bocsánat, nem tudom, hogy lehet ilyet mondani.
Hát szóval, hogy volt rajta egy bélyeg, és igen, akkor úgy, az lett úgy, mondva, hogy ebbe igen. Ugye ott van burkoltan,
igen,
hogyha
pedig
ezt választott.
Kapott egyébként szerződést a fővárosba, látták egy vizsgaelőadásban a gimnáziumban, és akkoriban ez még így működött, és akkor felajánlottak neki egy fővárosi színházi szerződést, de hát a nagymama nem engedte.
Na, de látod, szóval, hogy egy ilyen mondattal egy egész életútról le lehet téríteni, hiszen benne van ebben a mondatban, hogyha ezt választod, akkor te tulajdonképp az vagy, amit az előbb én erről mondtam, és egyébként sem leszel az, mert nem engedem.
Igen, igen.
De azért ez kemény.
Igen.
És látod, hány generáció kellett ahhoz, hogy utat törjön magának ez az energia?
Sőt, egyébként nekem, aki a legkedvesebb tanárom volt itthon, és mentorom, és nagyon közeli jó barátom, Karikó Teréz, aki a régi nagy operajátszás egyik legfantasztikusabb csillaga volt itthon, és a szegedi operának a sztárja, 60-as, 70-es években, Lisztdíjas énekesnő. Engem a Terike tanított énekelni a Szegedi Nemzeti Színházban, illetve nagyon sokat segített nekem a pályám elején. És ő nekem rengeteget mesélt arról, hogy őt kitagadta az apukája, amiatt, hogy a zeneakadémiára ment, és hogy mondta, hogy nem lehet énekesnő, és titokban járt, és az anyukájával is titokban tartotta a kapcsolatot, mert a papa annyira mérges volt, és annyira ellenezte ezt a pályát. Úgyhogy ezeknek is ismeretében azért én nagyon szerencsés vagyok, hogy ilyen szempontból támogattak a szüleim, viszont nagyon sok olyan hatás ért, amit utána nekem helyre kellett tennem ahhoz, hogy én színészként maximálisan tudjak működni.
Mi volt a színházi, első olyan színházi élményed, ami vitt abba az irányba, hogy te színész legyél? Tehát itt mint befogadó, mint gondolom gyerek, vagy diák, vagy kamasz.
Hát nem tudom, én úgy emlékszem, hogy én ezt mindig tudtam, amióta kis gyerek voltam. Igen, tehát hogy az anyáik nagyon sokat emlegetik, hogy én valami családi kiránduláson kimentem a Diósgyőri várnak a színpadára, és ott előadtam magam, és elkezdtem énekelni, míg az öcsém az csak ott ült és nézte, és egyáltalán nem tetszett neki a dolog. Tehát akkor volt bennem egy ilyen gátlástalan exhibicionizmus, és közben otthon meg állandóan verseket írtam, meg meséket írtam, meg kis bábszínházat készítettem. Úgyhogy látták, hogy van bennem egy ilyen történetmesélő.
Kéretlenül is igen. Jött már picikorban.
Igen, és aztán utána jöttek a szavaló versenyek nyilván, meg a különböző ilyen iskolai kis színjátszó előadások, de nem volt annyira erre a közeg támogató. Például emlékszem, hogy általános iskola felső tagozatban egy olyan, én mindig nagyon jó voltam irodalomból, és aztán egy olyan tanárnőhöz kerültem valahogy, aki nem szeretett engem valamiért, nem tudom, és ő mondott nekem akkor egy olyan dolgot, ami engem annyira bántott, hogy még felnőtt koromban is álmodtam vele sokszor. És az volt, hogy jelentkeztem egy helyesírási versenyre, mert jó volt a helyesírásom, mivel rengeteget olvastam. És ő csak annyit mondott erre, mert amikor szóltam neki, hogy szeretnék jelentkezni, hogy hát igen, vesztesnek is kell lenni valakinek. És ezt nekem akkor ilyen hatodikos korom környékén...
Hát igen, ezzel én is tudnék álmodni.
Akkor az annyira erős volt, és annyira rosszul esett.
Ilyet mondott egy tanár.
Igen, igen. És ez a mondat, és... az az energia, ami mögöttem volt, és én ezt rettentő sokáig éreztem. A Színi Akadémián is, különböző színházakban is, és ez nagyon vitt engem abba az irányba, hogy én akkor kimegyek külföldre, és megpróbálom ott egy egészen más közegben, más irányba, és megmondom őszintén, hogy azt tett engem helyre lelkileg, meg így pszichológiailag, amit ott kaptam, és amit ott tanultam.
Honnan sejthetted, vagy tudhattad, hogy külföldön más lesz a közeg? Mert ezek szerint akkor, ugye ez teljesen értem, hogy ez egy nagyon nyomasztó, ez egy negatív felhő, de képzelhetted volna azt is, hogy, tehát hogy ezt nem kellett volna, hogy elvileg bekösd ahhoz, ami itt van. De én nagyon értelek.
Tehát... Én úgy érzem, hogy volt egy nagyon erős ilyen abuzív légkör ebben a szakmában, akkoriban, még szerintem ma is van.
Abszolút.
És én ezt éreztem, mint fiatal, mint gyerek. Én például a Színművészeti Egyetemre is azért nem akartam később járni, egyszer felvételiztem, nem vettek fel, de nem tetszett az a hangulat, ami ott volt, meg ahogy ott az a vizsgabizottság hozzáállt az egészhez. Tehát én nem éreztem azt, hogy ebből bárkit úgy igazán meg tud nyílni, vagy... Nem tudom, tehát én nem éreztem, hogy nekem oda kéne tartoznom. Uh-huh. És a Shakespeare Színművészeti Akadémián, ahova jártam, ott is nagyon vegyes volt a tanári kar, tehát voltak olyanok, akik nagyon küzdöttem, és nagyon nehéz volt velük. És voltak azért támogatóak, meg olyanok, akik próbáltak segíteni, meg valamennyire ápolni minket, vagy úgymond foglalkozni velünk, de igazából nagyon azt láttam, hogy az ego, mindenhol az ego, hogy nem rólunk szólnak a dolgok, hanem róluk, a tanárokról. És Amerikában éreztem azt először, aztán pedig Angliában, hogy rólunk szól. és persze ott is kiméletlenül megmondják, ha valami probléma van, de nem azt mondják, hogy te alkalmatlan vagy, vagy tehetségtelen vagy, vagy amit csinálsz, az rossz, mert ez nem tanítás, hanem azt mondják, hogy mi az, amivel dolgozni kell, hogy mi az, ahol neked több energiát kell beleinvestálnod valamibe, vagy mi az, amit a saját életedben helyre kell tenni ahhoz, hogy ez működjön. Nekem például olyanokat mondtak például a Szegedi Nemzeti Színházban, amikor a pályámat kezdtem, és ott játszottam, hogy és próbáltam nagyobb szerepeket kapni, de nem nagyon volt erre ott, úgy láttam, hogy nyitottság, és azt mondta ott az egyik vezető direktor, hogy hát 21 éves voltam körülbelül, ezt hozzáteszem, hogy 22, hogy neked még nagyon sokat kellene innod ahhoz, hogy érdekes legyél. Tehát, hogy ilyet mondani
csodálatos.
Egy fiatal kezdőszínésznek, tehát, hogy...
Egyik jobb, mint a más.
Tehát, hogy ez olyasmi, amit mondjuk, hogyha ezt Amerikában mondanák, vagy Angliában, akkor ott halálra röhögnék magukat a szakmabeli emberek. Mert egyszerűen, de tényleg ez volt a divat. És azt láttam, hogy igen, hogy azokat az embereket favorizálják, akik ilyen meggyötörtek, megviseltek, igen. Könnyen manipulálható, könnyen befolyásolható, könnyen tönkretehető, és akiben meg van egy kis tartás, meg úgy valamit akar, vagy van egy szilárd értékrendje, az meg annyira nem volt népszerű. És én már akkor is az amerikai színészeket tekintettem példának, hogy edzeni kell járni, ápolni kell magadat, figyelni arra, hogy jelensz meg, hogy nézel ki, hogy szóljon a hangod, hogy menjél ide-oda-amoda. Csak nem tudtam még ezt alkalmazni, mert ez a sok bántás engem is néha megbénított, és ezért így billegett a dolog, hogy van, amikor így el tudtam magam engedni, és akkor fantasztikus jó voltam, és volt, amikor meg annyira hatott rám ez a sok méreg, hogy nem mertem annyira megmutatni, és akkor nagyon izgultam. És tudtam, hogy ez egy olyan dolog, amit egy profi színész nem engedhet meg magának, ezt helyre kell tenni, és amikor kimentem külföldre tanulni, ez nagyon gyorsan helyre is került.
És hogy volt lehetőségednek, hogy vitted végig ezt a logisztikát? Tehát most arra kérlek, hogy arról beszélj, hogy gondolkodtál, mit kerestél, mert hogyha valaki esetleg azt mondja, hogy aha, ezt én is szeretném, csak nem tudom, hogy álljak neki, mert lehet, hogy ebben nem erős, hogy így szervezze az életét, akkor mi az, amit le lehet követni?
Hát abban az időben még sokkal kevesebb lehetőség volt, mint most. Nem volt annyira erős az internet, és nem volt annyi támogatás, meg ösztöndíj, főleg így az unión belül, úgyhogy nekem nagyon nehéz volt az elején. Én New Yorkban egy rövid kurzust tudtam megfizetni, amire így összespóroltuk a pénzt, meg nyilván a család is segített.
Tehát akkor megkerestétek, hogy van egy ilyen, és
igen,
akkor ez
igen,
abszolút
igen, és akkor ott rengeteg ilyen ügynökségek segítettek, hogy vízumot intézni, voltak, azt hiszem, akkoriban, most nem emlékszem a nevére, de voltak ilyen ügynökségek, akik ezzel foglalkoztak, hogyha valaki külföldön akar tanulni, akkor segítik a legális papírmunkát helyre rakni. És akkor emlékszem, hogy ez egy több hónapos folyamat volt, amíg megkaptam azt a diákvízumot, meg minden a helyére került, és akkor ki tudtam menni. Aztán utána meg volt nekem egy 10 év itthon, amikor én dolgoztam, színház, jött ugye a nagy híres Barátok közt sorozatbeli szereplésem, ami úgy igazából így elindított ezen a pályán, és akkor utána 30 éves voltam már, mire kimentem Londonba, de ezt megelőzte egy nagyon nagy kutató munka. Tehát amellett, hogy én felkészültem, hogy a nyelvet olyan szinten beszélem, ahogy én mindent megtanultam arról, hogy ott hogy működik a szakma, mik az elvárások, mik azok az ügynökségek, a menedzserek, a casting direktorok, a különböző szakmai szervezetek, amikben benne kell lenned. És hogy...
Szóval azért nagyon sok munkát kellett ebbe beletenni,
hát,
ha jól értem.
Szerintem ma már, ez sok munka, de ma már azért a Google-be az ember beüt dolgokat, és ha van egy kis józan paraszti esze, és végigolvassa, amit lát, akkor össze tudja körülbelül rakni, hogy mi a helyzet ott. És én akkor 400 vagy 500 e-mailt küldtem el, mielőtt kiutaztam volna, amiből jött mondjuk 5-re válasz, hogy most nem, és volt 2 olyan ügynök, aki azt mondta, hogy szeretne velem találkozni, és leülni, és beszélni. És akkor nekem, amikor kimentem, akkor rögtön az első hét végére lett is ügynököm kint, és második héten már forgattam egy főszerepet. Nem egy nagy filmben, egy cégeknek belső használatra készülő filmben, de egy nagyon jó munka volt, egy
hát
vígjáték.
Hát meg kipróbálni azt, hogy egyetemt hogy zajlik.
Abszolút, abszolút. És voltak nagyon komoly meghallgatásaim is, és mondhatni az elején rögtön majdnem megkaptam egy sorozat főszerepet, ami szintén igazából azon múlott, a végén rájöttem erre, mert utolsó körbe kerültem egy angol színésszel, és szerintem csak az volt mögötte, hogy a menedzsment mennyire erős. Ami most is nagyon sokszor találom magam ebben a helyzetben, hogy közel kerülök egy nagyobb szerephez, és ott vagyok az utolsó 1 vagy 2 emberben, és mondjuk lehet, hogy azért kapja meg egy amerikai vagy angol kolléga, mert az ő ügynöksége, menedzsmentje sokkal erősebb, mert azért itt van egy szint, ahol már az üzleti kapcsolatok számítanak.
Világos.
Tehát, hogy azt mindenki tudja, hogy az az utolsó 5-10 ember, aki oda kerül, az mind alkalmas, és mind meg tudja csinálni a feladatot. És akkor ezen kívül ott van az, hogy kinek milyen erős az ügynöke, milyen erős a menedzsmentje, milyen kapcsolatban van a gyártócéggel, tehát hogy ezek a dolgok.
Érdekes, majd kitérünk a zene után arra is, hogy mit tapasztaltál ebbe a közös munkába, ugye mert hogy elmentél valami elől, ami itt van, és azt mondtad, hogy ebben te jól láttad, hogy ez ott máshogy van. Úgyhogy erre akkor kitérünk,
jó.
Csak zene, és aztán jövünk vissza vendégemmel, Réti Barnabással, maradjatok ti is.